Isten szeretné azt, hogy megértsük ezt a korszakot. És egy Sámuel 3-nál nyissuk ki. Nem tudom, hogy felolvashatom az egészet, de próbálkozunk ezzel. Ma lehet, hogy csak egy kicsit többet fogunk bibliázni, mint amit én prédikálok, de lehet, hogy ez jobb is. Tudod, az Isten igéje, ha nem győz meg, akkor... Akkor hiába győzlek meg. Az Isten igéjének kell meggyőzni, hogy az Isten igéje legyen személyességed. Mert Isten szelleme írni akar a szívedre. Nem az elmébe csak. Jó dolog, ha megértesz dolgokat, de még jobb, hogyha az Istennek az igét. Nem, a kettestől, a Sámuel 2-től. 12. Éli fiai azonban Béliál fiai voltak, nem ismerik az Urat. Éli fiai azonban Béliál fiai voltak, nem ismerik az Urat. 17. verszak. Igen, nagy volt azért az ifjaknak bűne az Úr előtt, mert az emberek megutálják vala az Úrnak áldozatát. Sámuel pedig szolgál vala az Úrnak, mint gyermek a gyolcs éfoddal körül övezve. És anyja kicsiny felső ruhát csináltatott neki, és felvitte neki esztendőnként, mikor fél évvel felment esztendőnként való áldozat bemutatására. És megáldá Éli Elkánát, és az ő feleségét, stb. Áldás jött a családra. 22-es verszak, és Éli pedig igen vén volt, meghallá mindazt, amit a fiai cselekszenek, egész Izrael, és hogy az asszonyokkal állnak, akik gyülekezett sátorá nyílásán előtt szolgálnak. Mondta azért néki, miért cselekszetek ilyen dolgot, mert hallom a ti gonosz cselekedeteket, mind az egész néptől, ne tegyétek fiaim, mert nem jó hír az, amit hallok, vétkesség teszitek az Úrnak népét. Ha az ember embertárs ellen vétkezik, megítéli az Isten, de ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érette közben járó. De nem hallgattak adjuk szavára, mert az Úr meg akarja őket ölni. A gyermek Sámuel pedig folyamatosan növekedett, és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt. Amen. Malakiás könyve utolsó fejezete, a utolsó mondatok. Ötös verszak. 6-4-5. Íme én elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal. Amen. Az egyértelmű látható az, hogy van olyan típusú átok, ami a generációban nem tudja a kenet folytonosságát átvenni, illetve az elhívás és a papság folytonosságát átvenni. Hogyha nem elhívott ember van a gyülekezet élén, az is gond, és az is lehet probléma, hogyha elhívott ember van, akinek a szavára nem hallgat a nép. Először ezt nézzük, hogy Élinek a fiai, azok Béliál fiai voltak. Béliál azt jelenti, hogy istentelen emberek, akik ellene állnak az Istennek a tervének, Isten akaratának. Béliál szó megjelenik az Új Szövetségben is. A korintusi gyülekezetnek mondja a Szent Szellem, hogy a Béliál szellemével pajotok van. És úgy gondolom, hogy a Béliál szellemének az alapvető munkája, hogy nem ismerik az Urat. Nem engedi meg, hogy a kijelentett ismeret az Istentől elrendelt logoszon keresztül eljusson az emberek szívébe, és nem engedi a Béliál szelleme azt, hogy a papság helyreálljon, és átadás történjen a papságon keresztül a nép felé, illetve a nép és a pap között kialakuljon egy helyes Istentől rendelt kapcsolat, hogy el tudjanak menni, a nép el tudjon menni áldozni, és megkapják az áldást a főpaptól, megkapják a következő évre a bűnbocsánatot. Tehát a lényeg az volt itt, hogy meggátolni, megszabályozni, és visszafordítani az Isten keresést. Éli Istentől volt elrendelve, azt mondja az ige, hogy 27-es verszaktól, és eljöve Istennek embere Élihez, és mondja neki, kellett egy proféta, aki jöjjön. Így szól az Úr, nem jelentette még ki magamat atyád házának, midőn Egyiptomban, a fáró házában valának? És kiválasztottam őt papnak Izrael minden nemzetségé közül magadnak, hogy áldozzon az én oltáromon, hogy füstölgössen, hogy az éfodot előttem viselje, és atyád házára bíztam Izrael fiainak minden tüzes áldozatait. Miért taposhatod meg a véres áldozatomat, ételáldozatomat, amelyet rendeltem a hajlékban? És te többre becsülöd fiaidat, mint engem, hogy magatokat hizlaljátok az én népem Izrael minden áldozatának elejével? Azért így szól az Úr Izraelnek Istene, jól hát megmondtam, hogy te házad, atyád háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, és akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. Idáig. Tehát azt mondja itt az ige, hogy minden szellemi cselekedetnek van aratása, és minden szellemi cselekedetnek van vetése. És figyelmezteti Éli házát, hogy Istennek betelt a pohár, mert nem értették meg, hogy hogyan kell Isten tisztelni, hogyan kell Istent dicsőíteni, hogyan kell Istennel személyes kontaktust létrehozni, és abból meríteni. Ami fontos itt megérteni, fontos volt, elolvasom az egész sztorit, hogyha egy épelmű egy ember meghallja ezt az egész sztorit, egyértelmű előtte nem is kell magáért beszél a történet, hogy itt Élinek a jelentősége óriási volt, mert nem hallgatott Istenre, és nem fékezte meg a fiainak a munkáját. És van ebben a korszakban egy másik ember, Sámuel, aki viszont keresi Istent. És ma olyan korszakban élünk, amikor bizonyos dolgok elindultak, és még nem tetőztek be. Ezután a korszak után jön az, hogy elviszik a figyládát, ezt is felolvasom nektek, hogy egyszer az életben legalább lehet, hogy még nem is olvastad ezt a történetet, hogy legyen a szemed előtt, hogy azt mondja az ige, 4:1. És ismertessé lett Sámuel beszéde egész Izraelben, és kiment Izrael a filiszteusok ellen harcolni, és tábort járnak Ébenézernél, a filiszteusok pedig tábort jártak Áfekben. 4. vers. Elküldte azért a nép Silóban, és elhozzák onnan a seregek urának figládáját, aki ül a keribók felett, ott volt Éli két fia, az Isten figládájával, Hofni és Finás. 11. vers. 10. És megütközének azért filiszteusok, és megveredtetek Izrael, és kiki az ő sátrába menekült, és a vereség oly nagy volt, hogy Izrael közül 30 000 gyalog hullott el. És az Isten ládája elvétetett, és meghalt Élinek mindkét fia, Hofni és Finás. Akkor jött egy hírmondó, és azt mondja a csatamezőről, és mind 18, és lőn, mintha Isten ládáján említi, hátraesett a székről Éli a kapufélhez, és nyakát szegte, és meghalt, mert immár vén és nehéz ember volt. És ő 40 esztendeig ítélt Izrael felett. És az ő menyei Finásnak felesége várandós volt, és mikor meghallá a hírt, hogy az Isten ládája elvétetett, és az ő ipa és férje meghalának, szédreesék, és szüle, mert a fájdalmak meglepték. És mikor elállélt, mondának azért azok, akik mellette álltak, ne félj, mert fiút szültél, de ő nem felelt, és nem figyelt arra, és profétált. És nevezi a gyermeket Ikabodnak, oda van Izrael dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája, és az ő ipa, és az ő férje. Tehát Isten egy olyan korszakot mutat nekünk, amikor elmegy Istennek a dicsősége. Az Isten dicsősége nem akkor ment el egyébként. Az Isten dicsősége akkor ment el, amikor Sámuel felnőtt, és Sámuelnek a szolgálatát nem értették meg. Akkor ment el a dicsőség. Akkor már jött egy istentől jövő intés a szellemvilágból, és az istentől jövő intés az azt mutatta a főpapnak, akinek örökkévaló elhívása volt, hogy ki fogsz menni az Isten tervéből, Isten akaratából. És az atyasságnak a hiánya, illetve a helyes atyakép hiánya tönkreteszi a gyülekezeteinket. Mert Isten megkívánja azt atyaként, hogy megkapja azt a tisztességet, amit ő elkér az emberektől. Gyere velem a Malakiás 1-hez. Ami keresett, Sámuel lett a szellemi atya, és lesérte Isten Éli munkásságát Sámuel profétaságára. Erőt adott arra Sámuelnek, hogy felnőjön, és Sámuelnek kellett volna hallgatni Istennek a népének, nem kimenni harcolni, és nem egyfajta mintát, ideológiai mintát követni, mondaná azt, hogy a figláda nálunk van, akkor Isten működik. Ez nem hitáltal volt, nem Isten vezetéséből volt. A legtöbb gyülekezet ma erre építi fel az életét, illetve az egész struktúrát, hogyha náluk van a Biblia, akkor Isten majd velük lesz. Nem lesz velük Isten, mert ez nem ilyen egyszerű, nem ilyen primitív. A Istennek a keresése és kutatása, hogyha van egy Bibliát, meg van benned vágy, hogy legyél pásztor, vagy járjál gyülekezetbe, akkor Isten veled lesz. Az Új Szövetség rengeteg szabályt fektet le, szellemi szabályokat, hogy kell Isten keresni, Isten tisztelni. És elmondom neked, az Isten tisztelet a helyes, amelyre Isten mondja azt, hogy helyes. Nem az az Isten tisztelet a helyes, még egyszer mondom, amire a pásztorod, a lelket, a más pásztor, a YouTube-on valamelyik YouTube sztár mondja el, hogy hogyan kell Isten keresni. Ugyanis a személyes életedben, hogy legális legyen az Isten keresés, Istentől kell hallanod azt, hogy ez legális Isten keresés. Ha nem Isten mondja ki azt, hogy az helyes, profitai módon az életedre, akkor nem tudod, hogy helyes vagy nem helyes a szellemi életed. Nem az ember mondja meg a másik embernek csak, hogy helyes vagy nem helyes. Istennek kell valamilyen tüzet hozni a mennyből, felnyalni az áldozatodat, ahogyan csinálta az Ószövetségben is, most a Szent Szellemnek kell az ő tüzén keresztül megmutatni, hogy mi a helyes Istenkeresés. Hadd kérdezzem azt meg tőled, hogy Isten fiának mi volt az utolsó nagy parancsolata? A legtöbb ember ezt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, azonban tudatosítani kell azt, hogy nem ez utolsó parancsolat, hanem hogy várjátok be a Szent Szellemnek az ígéretét. Ez az utolsó parancsolat. Várjátok be a Szent Szellemnek az ígéretét, kettős tüzet szálljátok, és akkor újszövetségi emberek lesztek, és megértitek, hogy én miért voltam 3,5 éven keresztül itt. Tehát a prófétára kellett hallgatni Jézusra, hogy bemenjenek a megfelelő akaratba. Különben nem tudták volna megvalósítani az újszövetséget. Kellett egy ember, itt Sámuel volt az a személy, akire hallgatni kellett volna, miközben ő felnőtt, senki nem értette meg az ő szolgálatát. Nem értették meg azt, hogy van egy ember, akit Isten elküldött a figyláda mellé, felnőjön, a többi ember pedig ment a maga útján, próbált harcolni. Elmentek egy olyan istenkeresésbe, amiben nem csak hogy bigottság volt, hanem egy olyan túlfűtött, istentelen istenkeresés, ami látható a gyülekezetekben manapság, hogy nem Isten megértéséből, Isten ismeretéből történik ez meg. Az egész népen rajta volt ez a béliáli szellem, nem csak a Éli fiai csak hozzájárultak ehhez, hogy elhintsék, hogy nem kell Istent megismerni. Elég az, hogyha papsághoz csatlakoztok ez a hamis istenkereséshez. És a hamis istenkeresés mindig kiváltja a helyes istenkeresést. És nem fogják megtalálni Istent. És Isten elvette az ő dicsőségét is ma, azért van Ikábót, mert évtizedekkel ezelőtt az Isten emberei elfelejtették azt, amit Isten mutatott nekik, hogy merre kell menniük. És azt mondott, hogy akkor nem jöhet vissza Isten dicsősége? Visszajöhet, csak kell találni egy olyan generációt, olyan embereket, akik keresik Isten jelenlétét, orszáját, hogy mi a helyes Istenkép és a helyes Istenkeresés. Amen? Itt mondtam az előtt, hogy mit akartam megmutatni? Malakiás könyvét.
Malakiás 1.
1:6. A fiú tiszteli az atyát, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregek ura nektek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet. Idáig. Az első fontos dolog, hogy itt a tisztesség szó szerepel, amit lehet tisztességnek lefordítani, és lehet dicsőségnek lefordítani. És úgy is lehet átadni ezt az üzenetet, és Istennek ez is a véleménye, hogy ha én atya vagyok, hol az én dicsőségem? Ha én atya vagyok, hol az én dicsőségem? És amikor egy ember nem Isten tisztességét és dicsőségét keresi, akkor előbb vagy utóbb félre fog menni az egész kereszténysége, ha pedig keresztény, az egész életmódja és a házassága. Mert Isten megkéri azt, mióta csak ember van a Földön, hogy Istennek adjon dicsőséget. A római levél első fejezetében azt mondja az ige, hogy az egész civilizáció abban romlott meg, hogy az atyának nem adtak dicsőséget. És aztán pedig nem dicsőítették Istent, és nem keresték a dicsőséget, hanem lecserélték a dicsőséget. Így írja a Róma levél. Nem adtak neki az atyának, az Istennek dicsőséget, és lecserélték a dicsőséget. És amikor keresztények nem értik a dicsőség munkáját, akkor az azért van, mert nem zsidó módon gondolkodnak, hanem a kor szellemének a munkája, Béliál szellemének a munkája alatt van ez a dolog. És onnan látható, hogy egy városban a Béliál szelleme uralkodik, hogy az emberek nem ismerik Istent, de keresik Istent. De nem azért keresik, hogy megtalálják, hanem azzal a göggel, pöffeszkedéssel és hatalmas arccal mondván azt, hogy ők megtalálják az Istent a gyülekezetbe. Elmondom, az egyháznak az a hibája, hogy azt hiszi, hogy a gyülekezetben van Isten. A zsidóknak pedig az a dicsőséges elgondolásuk van, ami isteni, hogy a szombatban megtalálják Isten. Tudod, hogy miért? Mert a zsidók szombaton nem gyülekezetbe mennek, hanem otthon maradnak. Mert tudják jól, hogy az otthonban Isten meg tud jelenni. A népek, a gyülekezetek, az emberek pedig azt mondják, tudat alatt is ezt üzenjük nekik, de ebből meg kell térni, hogy Isten nem a falak között van, hanem az otthonodban akar lenni. Az otthonodban, a lakásodban. És amikor Jézus azt mondja, hogy aki szereti az én parancsolatomat, az betartja azt, én ahhoz megyek, és az atyám is ahhoz megy. Ezzel azt üzeni Isten, hogy én el akarok menni az otthonodban, és nem a gyülekezetedben. És ez lehet, hogy furcsa, hogy Isten először az otthonodban akar elmenni. És minden probléma odan ered, hogy az atyát nem engedik be az otthonokba a Szent Szellemet, Jézust és az atyát. Mert ez így működik, hogy ma nem az Atya van itt, nem Jézus van itt, hanem a Szent Szellem. És a Szent Szellemmel való kapcsolat, a dicsőség szellemével való kapcsolat áldja meg az embert és az egész gyülekezetet, vagy vezetőséget, vagy bármit, dicsőítő csoportot. Minden ok forrása az, hogy az emberek nem, a dicsőítő csoport nem Istennek dicsér, nem Istennek ad dicsőséget otthon. Nem a gyülekezetben. Lehet szépre tenni a dicsőítést, lehet kifaragni a legtökéletesebb hangokat, lehet a legkomolyabb zenekart létrehozni, illetve az egész infrastruktúrát. Nem fog Isten leszállni rá, mert az emberek a belső emberükben nem Isten dicsőítik. Nem nőtt föl arra az elképzelésük, a hozzáállásuk, hogy az első az Isten dicsőítése. Az életem minden porcikáját Istennek kell adni, és Istent kell dicsőíteni. A második pedig, hogy a dicsőséget keresem, azt a jelenlétet, ami nélkül nem fogok tudni keresztény lenni. Mondok egy egyszerű mondatot. Az keresztény, aki Krisztus követi. Amen.
Amen.
Ha megnézed azt, hogy kicsoda Krisztus, az nem csak Krisztus, ez egy magyarul, ugye görögül Krisztiánosz, vagy Krisztusz, Krisztiánosz az pedig a keresztények, de hogy görögül a Krisztusz, az nem azt jelenti, hogy Krisztus, hanem hogy felkent. Felkent. Tehát a te Istenednek a neve, a Mesterednek a neve, a Szabadítódnak a neve, Jézusnak a neve, Krisztus, felkent. Tehát, hogyha egy ember nem érti meg a kenet titkát, a dicsőség titkát, a Szent Szellem titkát, nem fog tudni keresztény lenni. Az nem kereszténység, egy más típusú dolog. És az Újszövetségben meg van írva, hogy az Isten szolgálata az Újszövetségben a Szellem szolgálata. Nincs más típusú szolgálat, a Szellem szolgálata. És innentől kezdve egy gyülekezetben, ha az emberek nem nőnek föl a kenet alatt, a kenet tanítása alatt, akkor olyan földrengés jön a gyülekezetben, hogy némelyek értik a kenetet és a kenet vezetőket, másokat pedig az intellektualizmusuk és az értelmük vezeti őket. És van értelmi hit, és van szellemi hit. És a kettő pedig össze fog csapni, mert a szellemi ember és a lelki ember egymás között harcol. És amikor egy Sámuel van egy helyen, akkor a Sámuelre azért fontos figyelni, mert ő felnőtt a dicsőség alatt, és érti Isten titkát, érti a kenet titkát, és a kenet nevelte föl, és nem a teológia nevelte föl, nem emberek nevelték föl. Jó dolog a teológia, még jobb az, hogy a kenet teológiájában élünk. Mert a teológia szó azt jelenti, Istenről való beszéd. Még jobb dolog, ha a kenet tanítja az embert. Amen. Na most itt tartunk, hogy itt van Sámuelnél, hogy azt mondják, hogy Ikábód. Ez az Ikábód egyébként nem így kell ejteni, Ikávód, itt kell mondani héberül. Tehát az Ikávód elment a dicsőség, mert elment a figyláda. És nem elég visszahozni a figyládát, hanem meg kell változtatni a struktúrát. És nehéz megváltoztatni, mikor megszokjuk évtizedeken keresztül, hogy ki vagyunk szolgálva egy hamis istenképpel, egy hamis istenkereséssel. Azért nem működnek a gyülekezeti struktúrák, mert vagy aki ott van elől, az egy hamis atyaságot képvisel, vagy azért nem működik, mert az, aki ott van elől, nem csak, hogy egy jó atyát kell képviselni, hanem Isten jelenlétében kéne élnie, és bevinni az embereket az Isten jelenlétébe. Erre kérdezed azt, hogy miért kell az embereket Isten jelenlétébe bevinni, és miért kell képviselni Isten jelenlétét? Azért, mert Ádám Isten képű ember volt. Ádám hasonlított Jézus Krisztusra. És ha valaki látta Ádámot, akkor azt mondta volna, ez Jézus. Annyira hasonlított rá. És amikor Ádám elbukott, az volt az első kérdése Istennek, hogy hol vagy Ádám. És ez nem az volt ez a kérdés fizikailag csak, hanem hogy miért menti el az én jelenlétemből? Miért ment le rólad a jelenlét, és miért bújsz el? A dicsőségnek az ellentéte az önelvetés és az elutasítottság. És ez a kettő dolog, amikor az ember vagy dicsőségben van, vagy elvetésben, akkor mind a kettő kiépít egy egyházban, egy egyházat és egy istenkeresési modellet. Az egyik dicsőségből építkezik, a Szent Szellem tanításán keresztül, a másik pedig a szégyenből építkezik. És minden tanításának az alapja, hogy a szégyennek a tanítása, mert a tisztességet nem tudja átvenni Istentől. Mert azt mondja itt is, Élinél is, Isten, akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet adok. Akik pedig engem megvetnek, azokat én is megvetem. Tehát, most egy éles mondat lesz. Ha megveted a dicsőséget, Isten nem tud veled foglalkozni. Muszáj lesz újra visszajönni Istenhez, és Istennek adni dicsőséget. A kegyelmet úgy lehet az ember életében fokozni és növelni, hogyha Isten jelenlétében maradsz. Nem, a kegyelem az nem független valóság. Nem mondhatod azt, hogy én azt csinálok, amit akarok, és mégis Isten kegyelme lesz rajta az életemben. De azt se csinálhatjuk, hogy azt mondjuk, hogy tudom, hogy mit kéne csinálni, de hála Isten kegyelméért. De mégsem teszem azt, amit kéne csinálnom. Így ezzel a mentalitással él a mai generáció. Tudom, hogy mit kéne csinálni, de nem teszem azt, de hála Isten kegyelméért. Emiatt jön a Bélián szelleme a gyülekezetekre. És a Bélián szelleme megfojtja a pásztor munkáját, a presbitérium munkáját, a dicsőítés munkáját, a dicséret munkáját, minden munkát megfojt. Mert az istentelenség áradata elindul. Mert az lesz a minta modell az ember elméjében, szívében, gondolatában, előtte, hogy elfogadja Isten az Éli típusú istenkeresést. És Éli ugyanúgy fertőzött volt Bélián szellemével. És nem mondta azt, hogy hagyjátok abba ezt, mert Isten dicsősége el fog menni rólunk. És tudjátok, amikor a gyülekezet nyűszítve elhagyja, Isten bocsássa meg nekem. És Isten szelleme elhagyja a gyülekezeteket, és még mindig nyomják a modellt. Ez a legveszélyesebb, mert amikor azt mondja példabeszédek, ami fújjuk az órunkat erővel, akkor vérezni fog az órunk. És ugyanúgy orvérzésig lehet nyomni ezt a dolgot, elvérzésig, inkább így mondom, de bele fogunk rokkanni. Azért, mert nem működik, soha nem is működött. És ott tartunk, hogy ikább volt. Tehát elmegy a dicsőség, és ez a dicsőség, mondom, nem ekkor ment el, már előtte, amikor Bélián szelleme azon dolgozott, hogy menjen el a dicsőség. Tehát a Bélián szelleme azon dolgozik, hogy az emberek ne legyenek Isten jelenlétében, Isten dicsőségében. Hogy az embereknek ne legyen az első az, hogy Isten keressük. Hogyha felteszem azt a kérdést ma, bármelyik hívőnek, hogy te vagy a Isten jelenlétével, érted-e, hogy kell betöltekezni Istennek a dicsőségével, dicséretével, háladásával, hogy kell Istent tisztelni, dicsőíteni, magasztalni, te be vagy-e töltekezve Szent Szellemmel, vagy-e folyamatosan Istennek a munkája, jelenlétének a munkája alatt, a felesége, gyerekeid, ismerik-e Isten dicsőségét, ne legyél károsztatva tőlem, mert a legtöbb keresztény azt fogja mondani, hogy ezzel nem is nagyon foglalkoztam. Tudod, hogy miért? Mert nem a legfontosabb van az életednek a prioritásában. Az Isten igéje azt mondja, hogy keressétek, hogy én, ha én atya vagyok, akkor miért nem adtok nekem tisztességet? Ha én atya vagyok, akkor miért nem keresitek a dicsőségemet? Miért nem keresitek a dicsőségemet? Azért, mert egy másfajta elsőbség van az ember életében. És mindent alá kéne rendelni a kereszténységben, a Szent Szellemnek a munkájának. Minden család életében, és minden pásztor életében. Hogy Isten jelenléte legyen az első gyülekezetben. Amikor ez nem történik meg, és most figyelj, akkor a gyülekezetek egy ikávolt típusú kereszténységet élnek meg, és egy hamis képben élnek, nincs ott az eredmény, és nem tudják, hogy miért. Azért, mert rossz az Isten kép, és rossz az Isten tiszteleti modell, az Isten tiszteleti kép, hogy mi a helyes istenkeresés. Csak egyetlen egyet mondok. Amikor Mózes bevezette Isten jelenlétébe az embereket, akkor melyik modellt hozta le Isten neki? Ami a mennyben van. Amen. A mennyei modellt hozta le. És mi van a mennyben? Mi volt a típusa annak a sátornak? Mi volt a lényege? Mi volt az üzenete annak a sátornak? Hogy el lehet menni a szentek szentjéig. El lehet menni az Isten frigyládájáig, ahol Isten dicsősége van. Ahol nincs lámpás, mert Isten dicsőségének a fénye volt abban a helyiségben. Tehát azt mondta Isten nekik, én elküldöm hozzátok a modellt, hogy eljussatok a szentek szentjéig. Ne a mosakodásokig, ne a bűnökkel foglalkozzatok csak, hanem van a bűnök után egy helyreállás és egy modell. A szenté és a szentek szentje. Amikor a mennyben nézel, mit látsz? A mennyben dicsőség van. Azt mondja Jelenések 22, hogy a dicsőség pedig bevilágítja az egész mennyet. Tehát amikor belépsz a mennybe, akkor világosság alatt vagy, a dicsőség alatt vagy. És nem tudsz úgy a mennybe lenni, hogy ne érintene meg a dicsőség. És ugyanezt üzeni ma is az embernek, hogy az Isten jelenlétében éljen, és a világosság szó Jézusnak a kontextusában mindig a dicsőséget jelenti. Hogy amíg a világosságban van Jézus, amíg a dicsőség alatt van Jézus, addig az ember benne legyen az Istennek a fénye alatt. Jézusról azt mondja az ige, hogy közöttünk volt, és láttuk az ő dicsőségét. Ezt mondja János 1-ben, János. Tehát mi? Jézus, amikor eljött, lehozta mit? A dicsőséget hozta le. És azt mondja az ige, hogy itt lakott. Tehát itt sátorozott, pontosabban fogalmazna. A sekina dicsőség leszállt, és ott volt az utcákon a dicsőség. És aki hitte ebben a dicsőségben, az meggyógyult. Az egész szolgálatát így jellemzi János, aki nagyon közel volt Jézushoz, hogy láttuk az ő dicsőségét, aki tele volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus Krisztusban jött el a dicsőség. Az Isten jelenléte megnyilvánuló jelenléte. Mert amikor azt mondjuk, hogy sekina a dicsőség, az egy arámi szó, és azt jelenti a héber sakán, hogy letelepedni, lakni, időzni, ott tartózkodni. Azt is jelenti, hogy Isten érzékelhető ott léte, megnyilvánulása. Fénnyel, ragyogással áll kapcsolatban. Isteni erőt jelent, és annak megnyilvánulását Isten küldöttjeként jelenik meg Krisztusban. Általában három dolgot mindig látsz az Ószövetségben. Fény, tűz, felhő. És pünkösdön ugyanezt történt, ott volt a tűz. Rájuk szállt a tűz. Na most mi van akkor, hogyha az emberek ezt abszolút nem értik, és nem akarják ezt? Tönkre megy a gyülekezet. Önmagától. Tehát ez egy olyan szellemi törvény, hogy tönkre fog menni minden gyülekezet. Előbb vagy utóbb. Lemegy az Isten jelenléte a hívőkről, marad a teológia, a száraz teológia, és elmondom, mi lesz ezután a száraz teológia után. Mi lesz az atmoszférában a száraz teológia akkor, mikor nincs ott Isten jelenléte. Létrehoznak új gyülekezeteket, de a bizonyítási vágy lesz ott. Kényszer alatt lesznek az emberek, kényszer, hogy bebizonyítsák, hogy akkor is hívők. Gyanakvások lesznek a gyülekezetekben, mert Isten jelenléte nélkül az ember testi lesz. És testi módon keresi Istent. A félelmes viszonyok, a gyülekezetben fél mindenki a másiktól, bizalmatlansági légkör, a célja az a bizalmatlanságnak, hogy egy bizalmatlan Isten képet közvetítsen, nem értik az emberek, hogy kell Isten hitében élni, nem tudnak igaz emberként, igaz hit által élni, a képutatás abszolút bejön a dicsőségben, a dicsőség nélküli bocsánat korszakban, mert amikor az Ádám elbújt, akkor rögtön bejött a képutatás. Nem mert mutatni azt a képet, ami valóságos. Nem tudja Isten tisztelni az ember egy ilyen légkörben. És mondok még valamit, a szabad akarat megváltozik, és úgy érzi az ember, hogy nem tud teljes személyiségéből Istent keresni, hogy átadni a teljes személyiségét. Úgy érzi az ember, hogy mit, hogyha valami olyan korlát alatt lenne, vagy olyan börtönben lenne, nem tud kitörni. Mert Isten jelenléte nélküli életmód ezt eredményezi. Egy mondva csinált Isten keresés. Ideológia gyárakat gyártunk. Megfélemlítjük egymást, és nincs ott a szabadságnak a légköre. Amikor azt mondja a Pál, hogy mi a valódi újszövetségi modell egy gyülekezetben. Isten szelleme Úr. És az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. És utána rögtön hozzáteszi, hogy a 2 Korintus 3-ban, hogy mondom az igét kétfajta fordításban. Ami tekintetünk azonban, 2 Korintus 3:18, ami tekintetünk azonban nincsen eltakarva. Tehát a Bélián szelleme nem engedi, hogy az Isten dicsőségét kutassák a gyülekezetbe a hívők. Minden olyan szolgáló állítás, ahol a házaspárt nem keres Isten jelenlétét, tragédiába fog fullani. Szellemi tragédiáról beszélek. Mind spirituális baklövés és spirituális botrányt hoz minden ember, aki nem érti Isten munkáját, a Szent Szellemnek a itt tartózkodásának a lényegét, tönkre fogja tenni azt a munkát, amiben beleállítja az ember. El vagy utóbb. Ezt láttam 27 év alatt. Hogyha valaki nem érti, nem ismeri Isten jelenlétét, tönkre fogja vágni azt a területet. Mert testből akar belemenni. Amikor Sámuel igében, 1 Sámuelben mondja Saulnak Isten, hogy olyan az engedetlenség, mint a varázslás, akkor az azt jelenti, hogy előbb-utóbb kis varázslókat hozunk létre, akik a Szent Szellemet vagy utánozzák, vagy ők maguk akarnak a Szent Szellem helyébe lépni, és magamutogatás, törtetés és erőszak veszi kezdetét az Isten keresésben. Mert olyan emberek vannak ott, akik nem ismerik Istent, megszégyenítésetekre mondom. És aki nem ismeri az atyát, és nem ismeri az Isten jelenlétét, Isten nem tudja azt a szemét megáldani. Mert olyan embereket keres Isten, akik kutatják Istent. Az alap probléma az, hogy beállítanak embereket lelkésznek úgy, hogy nem ismerik Istent. Ez a legutolsó dolog már az egyházban, mikor olyan emberek szolgálati ajándékot akarnak, és titulust, akik nem is ismerik az Isten jelenlétét. És nincs tanítva a jelenlétből az ember. Mert azt mondja az ige, hogy kétfajta tanítás van. A keret tanítása, és az információ tanítása. A tanítás tanítása. A keret tanítása belekenni az emberbe Krisztust. Lehet azt mondani, hogy te tudod, hogy mi az, hogy Krisztusban meghalni. És lehet azt mondani, hogy én Krisztusban a kenet által megértettem, hogy már halott vagyok, mert belénkente Isten ezt az üzenetet. És ez nem ugyanaz, hogy a füled belétkeni, vagy a kenet keni beléd. Ugyanazt a szót, ugyanazt a mondatot, amit én hallok, és te hallasz. Az nem ugyanaz. Nem ugyanaz, amikor szubjektummá válik a halál üzenete, hogy miért halt meg a kereszten Krisztus, és nem ugyanaz, mikor értelmi szinten ragadod meg, hogy Krisztus meghalt érted. És pillanatnyilag éveken keresztül úgy néz ki, hogy van egy ember, aki tudja, hogy értelmével hisz benne, hogy Krisztus meghalt és föltámadt, a másik ember pedig a kenet által tudja, hogy Krisztus meghalt és föltámadt. És előbb-utóbb nem érti az egyik a másikot, hogy miért nincs egységbe vele. Azért, mert értelmi szinten van meggyőzve, a másik pedig a kenet szintjén van meggyőzve. És így évek alatt fölnő egy generáció. Az egyik generáció keresi Istent és ismeri Istent. A másik keresi Istent, de nem ismeri Istent. És ez előbb-utóbb a lelki ember, a szellemi embert üldözni fogja. És bejön a megosztás. És nem érted, hogy mi a baj? Azért, mert vannak emberek, akik be akarják változtatni a világot kenet nélkül, dicsőség nélkül. És vannak emberek, akik be akarják változtatni a világot dicsőséggel és kenet által. És a kenet változtatja meg a gyülekezetet, és szakítja el a konkolt a búzától, az Isten jelenléte. Mert az új szövetséget nem lehet betartani csak Isten jelenléte által. A keresztény házasságot nem lehet üzemeltetni csak Isten jelenléte által. Amen? És amikor ne csodálkozzatok azon, hogy problémákat láttok, hát persze, hogy hát a testi ember testi dolgokat cselekszik, a szellemi ember szellemi dolgokat cselekszik. Nem is lehet elvárni. Próbáltuk elvárni, hogy a testi ember szellemi gyümölcsöt hozzon. Előbb-utóbb éreztük, hogy baj lesz ebből, meg is jött a baj. Sámuel pedig, 1 Sámuel 15:22, ezt az igét felolvasom. Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebbi az Úr előtti éges és égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Tudod, mi ez a szófogadás? Ez azt jelenti, hogy hallasz azért, hogy megcseleked azt, amit Isten mond. Hallani akarsz Istentől. Odafigyelve hallgatni, héberül ezt jelenti. Odafigyelve hallgatni. A legtöbb keresztény úgy jár gyülekezetbe, hogy nem figyel Istenre. Nem akar hallani és tanulni. Nem akar hallani és tanulni Istentől. Hogy lehet egy ilyen népet megváltoztatni? Csak a dicsőség által, ha jön egy nagyobb dicsőség. Addig pedig ott kell ülni a Frigyládánál, és végignézni Éli fiainak a pusztulását. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség. És báványozás és báványimádás az ellenszegülés. Itt nem olyan, tehát még egyszer fordítom helyesen, mert a varázslás bűne az az engedetlenség. Tudod, mi az engedetlenség héberül? Azt jelenti, hogy ellenállsz a hallásnak, amit az előbb olvastam föl, és fontosabb neked, hogy Isten keresd, mint hogy hall Istentől. Hát hogyan tudod megtalálni Istent, ha nem akarsz rá hallgatni? Sehogy. Azt mondja a héber, báványozás és báványimádás az ellenszegülés. A báványozásnál az a héber szó van, hogy fizikai előrenyomulás, tolakodás, törtetés. Tehát törtetés és báványimádás az egyenlő az ellenszegüléssel. És egy kicsit még, lehet, hogy nem érted ezt, de azért elmondom, aki érti, az érti. Az ellenszegülés az házi báványimádás jelent. Az ellenszegülés. Tehát a törtetés és báványimádás az házi báványimádás. Mit jelent ez? Hogy létrehozhatunk házi isteneket a törtetésen keresztül, hamis istenkeresésből, gyülekezetek létrehoznak hamis istenkeresést, és házi isteneket hoznak létre. Gyülekezeti szinten lehet létrehozni istenségeket a törvénykezéssel, formalitással, az erőszakossággal, a vallásos tézisekkel, vallásos agymosásokkal, mindenfajta hisztériával, és kijelentés nélküli szellemi élettel. Tönkre teszi a gyülekezet önmagát azáltal, hogy rendszereket épít föl, kiépíti az istenkeresést. Elmennek emberek egyik gyülekezetből a másik gyülekezetbe, semmi nem fog megváltozni az életükben, hogyha ilyen bűnökben vannak benne. Mert hiába hagyod el Sámuelt, nem fog működni. Önmagában a filláda nem működik. Van egy Isten tiszteleti rend a szellemvilágban. Isten tiszteleti rend nélkül nem lehet sikereket elérni. Ha ezt nem érti meg egy generáció, nem lehet mit csinálni. Nem tudsz velük mit csinálni. Ha fejedre állsz, akkor sem. Ki kell böjtölni. Csak van egy probléma, van egy gond, hogy Isten nem csak abban gondolkodik, hogy te jól legyél, hanem abban is gondolkodik Isten, hogy a Zsoltárok 76 alapján Aszáf mondja, aki Isten jelenlétében volt, napi 24 órában vezette a dicsőítést, több évtizeden keresztül Dávid kenete tekintélye alatt. Megnyitom az én számat példabeszédekre, rejtett dolgokat, titkokat szólok a régi időből. Amiket hallottunk és tudunk, amiket atyáink beszéltek nekünk, nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól. A jövő nemzedéknek elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát, csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, törvényt rendelt Izraelben, melyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokat fiaikat, azokra fiaikat, hogy megtudja a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak, hogy Istenbe vessék a reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák, hogy ne legyenek olyanok, mint apáik, Szilaj és makacs nemzedék. Szilaj és makacs oly nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és szelleme nem volt hű Isten iránt. Idáig. Tehát a mi szellemi életünk, és a ti gyülekezetetek nem csak nektek szól már, hanem a következő generációnak is. És hogyha bizonyos emberek felelőtlenül abba hagyják az Isten keresést, akkor nem csak maguk életében hoznak romlást, hanem a következő generáció életében is. Ha ezt megérted, akkor Isten kenete rád fog jönni, és Isten gondoskodni fog arról, hogy a jövőt biztos legyen. Ha te csak magadnak élsz, akkor biztos vagyok benne, hogy egy szellemi apostáziában, egy szellemi kisülésben, egy szellemi nirvánában, vagy úgy is mondhatnám, ide felírtam, egy szellemi kizuhanásban fogsz benne lenni. Ez a szellem Isten jelenlétéből kizuhansz, és nem fogod tudni megérteni, hogy mi a baj. Azért, mert a Isten jelenléte, Isten dicsőségének a munkáját kellene elbeszélned a következő generációnak. A dicsőségről kéne beszélni, hogy Isten mekkora hatalmas Isten. És ha ezt egy generáció nem érti meg, akkor az önzésében belefullad az Isten keresésébe, egy hamis istenképben, egy hamis Isten keresésben. Miért? Mert nem az első Isten jelenlét az életükben. Mózes, amikor kivezette Izraelnek a népét, tudod, hogy mivel szembesült? Azzal szembesült, háromfajta Isten keresést, illetve dicsőség keresést láttam. Valaki keresik Isten mindenütt jelen valódi jelenlétét, azonban ez így van, hogy Isten mindenhol ott van, némelyeket Isten meg is kegyelmez és meg is érint mindenütt való jelenlétével, de ez nem ugyanaz, mint Isten megnyilvánuló jelenléte. Ez egy magasabb szintű kenet. Figyelj, hogyha te a kenetről nem akarsz hallani, és ma azt mondod, hogy ezeket mind tudod, ez biztos vagy benne, akkor abban a problémában vagy benne, hogy te nem ismered a dicsőséget. Mert az a személy, aki azt mondja ma, hogy nem fontos számára a kenet, az Krisztus ellen megy, mert a Krisztus a felkent. És nem tudsz más keresni, csak felkentet, kenetet. Mert ő a kenetes testvér, Jézus Krisztus. És az a személy, aki nem keresi Isten jelenlétét, az azért nem keresi, mert testben van. Itt fekete-fehér ezen a területen a Szentírás. Hogy vagy betöltekezel Szent Szellemmel, vagy a világ szellemével töltekezel be. Nincs más út. Amikor Péter prédikálja az evangéliumot az utcákon, azt mondják neki, mit cselekedjünk. Erre mondja, hogy keresztelkedjetek meg, és veszitek a szellem ajándékait. Rögtön beviszi őket Isten jelenlétébe Péter. Nem mondja azt nekik, hogy még várjatok. Nem, nektek lett az ígéret. Tétek az ígéret, a zsidóké az ígéret. Zsidóké az ígéret. Sőt, a Róma 2 arról beszél, hogy egyesek testben élnek, mások pedig keresik a dicsőséget. És ők tisztességet kapnak. Két típusú emberről beszél Róma 2. Olvasd el Róma 2-t. Aki a testben él, a másik pedig a dicsőségkereső ember. Testben él, és a dicsőségkereső ember. És a dicsőség alakítja át az egyházat. János 17-ben, tudod, hogy miért imádkozik János? Vagy Jézus? Hogy jöjjön el az ő dicsősége. És legyenek egyé. És megértsék, hogy szerette őt Isten. Hogy a világ is megértse, hogy mi a szeretet. Erről imádkozik. A mai napig ezért imádkozik. Hogy megértse az egyház, hogy mi az ő dicsősége. És ez a dicsőség, amiről beszél ott. Ez nem az a dicsőség, ami Jeruzsálemben rajta volt. Miközben itt volt 3,5 éven keresztül. Ez a dicsőség egy más típusú dicsőség. Ez visszakapott dicsőség. Ez a legmagasabb szintű dicsőség, ami rajta volt az inkarnáció előtt, mielőtt megtestesült volna. És ezt az új dicsőséget, vagy az a régi dicsőség, de számára újra új lett, meg megüresítette magát. Ezt adja oda az egyháznak. Hogy jelek és csodák történjenek az egyházon keresztül, és egység legyen. Nem lehet programokkal egységet létrehozni. Nem lehet gitárral egységet létrehozni, és nem lehet bottal egységet létrehozni. Isten jelenléte hozza az egységet.
Amen.
Én nem azért vagyok emberekkel közösségben, mert annyira szeretem őket, vagy annyira utálom őket, azért vagyok, mert a dicsőség hoz engem össze emberekkel. Az Isten jelenléte hoz engem össze Isten kereső emberekkel. Az Isten jelenléte a garancia, hogy a barátságunk megmarad. Nem az ő szándéka, motivuma, hozzáállása, hogy mit főz nekem, stb. Nem ezek tartanak össze bennünket. Az Isten jelenléte tart össze bennünket. A dicsőség vagy garancia. Garancia levél Istentől, hogy elvégzi a dicsőség azt, amit te nem tudsz elvégezni. Próbálkozhatsz, te felállhatsz, akkor sem a jó keresztény, Isten jelenléte nélkül. Több helyen beszél Isten arról, hogy mindig is a célja volt az, hogy kiáradjon az Isten dicsősége. És nagyon, nagyon kevés helyen tudta a dicsőséget kiárasztani. Képzeljétek el azt, hogy a 4 Mózes 11-ben, 4 Mózes, bocsánat, 21-ben, azt mondja az ige, de bizony életén, és betölti az Úr dicsőség az egész földet. Hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és pusztában, és megkísértettek engem, mint már 10-szer, nem engedtek az én szomnak, nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, senki sem látja azt azok közül, akik gyaláztak engem. De az én szolgámat Kálebet, mivel más szellem volt vele, tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement vala, és örökségül bírja azt az ő magba. Amen. Tudod, mit mond itt neki? Az én dicsőségemet megjelentettem Izraelnek, de mivel nem akarták a dicsőségemet bevinni, hogy bemenjen az én dicsőségem az ígéret földjére, ezért nem fognak bemenni az ígéret földjére. És ma az új szövetségben ez ugyanezt jelenti, hogy ha mai generáció, mi generációnk, aki nem akarja a dicsőséget, nem fog tudni bemenni arra a földre, itt a földön, nem veszi át azokat az ígéreteket, ami az övé. Elhiszem azt, hogy emberek elmennek gyülekezetekből, másik gyülekezetbe, és Isten beviszi őket a mennybe. Ezt elhiszem. Elhiszem azt, hogy utolsó például megtérnek a hálós ágyukon, stb. De hogy nem lesznek keresztények, egészséges keresztények, az biztos. És soha, soha nem kapják meg azt a dicsőséget, amit fönt a mennyben, majd a Krisztus ítélőszéke előtt kapunk meg, azok, akik nem fát építettek, hanem nemes dolgokat az életükre, Krisztus alapjára. Értsd meg, két típusú keresztény van, aki helyesen építkezik, és van egy másik modell, ami rosszul építkezik. Azok is bemehettek a mennybe, akik rosszul építkeznek, a szolgálatukat majd megvizsgálja Isten. És nem a lázadókra és az istentelen emberekről beszélek. Igen, bemennek majd a mennybe, nagyon sokan. Olyan emberek, akikről be se tennéd a mennybe. Mégis Isten meg úgy dönt majd, hogy bemegy a mennybe. Nem tudom, ki mehet be pontosabban fogalmazva a mennybe, de most én nem arról beszélek, hogy a mennybe mi lesz, hanem arról beszélek, hogy itt a Földön milyen életet élsz. Mert lehet itt a Földön egy dicsőség nélkül életet élni, Szent Szellem nélkül életet élni, és lehet egy Szent Szellemmel teljes életet élni. Ma a kihívás az egyházban az, miközben ez az ikávód korszak van, hogy akarja-e a dicsőséget, hogy visszajöjjön, akarja-e, hogy a Fridláda legyen középpontban. Dávid azért volt fantasztikus ember, és egy kiváló ember, mert feldolgozta az előző generációnak a hibáját. Tudjátok, mi volt Saulnak a hibája? Az, hogy nem a dicsőséget kereste. Ő harcolt. Ő harcolt Izraelért és az Istenért, de egy hamis tudattal, egy hamis erővel és egy hamis buzgósággal. Ez a típusú modell, ez ma is ott van az egyházban. Férfiak, akik harcolnak. Állandóan harcolnak a gyülekezetben, harcolnak a pásztorokkal, harcolnak a szolgálókkal, harcolnak a szomszéddal, harcol. De nincs célja a harcának, mert nem a dicsőség adja a célokat, hanem saját maga adja a célokat. És mi történt Dáviddal? 10 évig a pusztában volt. És figyelte, nem emeltkezett rá, de figyelte, hogy hol hibázik Saul. Megértette. Amikor felkenték őt, mind a két nemzetség már, mind a két izraeli nemzetség, mind a két oldal, az volt az első pillanata, hogy hozzuk vissza a Fridládát. Előtte pedig Jeruzsálemet elfoglalta, hogy a Fridládának legyen helye. Emiatt megkapta az újszövetségi mintát, és az Ószövetségben újszövetségi mintát tudott létrehozni. Fantasztikus kegyelem alá került Dávid, mert Isten szíve szerint való ember volt. Tudod, hogy miért volt Isten szíve szerint való ember? Nem azért, mert olyan nagy hős volt. Nem. Mielőtt még hős lett volna, azért volt Isten szíve szerint való ember, mert meg tudta érteni, meg tudta látni azt a bölcsességet, hogy Saul nem kereste Istent rendtartás szerint, nem kereste Isten Fridládájának dicsőségét, nem kereste Istent dicsőség által. És nézd meg, Jeruzsálem 400 évig volt a jebezeusoknak a hatalma alatt. Kiűzte egy pillanat alatt jebezeusokat, mert Isten erőt adott nekik. 400 évet megtört, Júdának kellett volna uralkodnia ott, de Júda nem vette át Jeruzsálemet, megváltoztatta a klímát Jeruzsálembe, és azonnal visszahozta a Fridládát. Az egy következő történet, hogy rosszul kereste ő is Istent. De ami fontos, hogy Istennek az a célja, hogy újra visszakerüljön Jeruzsálembe a Fridláda, és visszakerüljön a gyülekezetekbe a Fridláda. Ez Isten örökké való célja, és ez lesz az ezeres királyság dicsősége, hogy Jézus lejön a templomba, és ott lesz a Fridláda. És oda mennek az emberek Isten dicsőíteni. Az egész életünk Az a célja, hogy itt a Földön megértsük a dicsőséget, utána átvegyük a dicsőséges testet, és a dicsőséget birtokoljuk örökké. Hogy olyanok legyünk, mint Isten. Hasonlítsunk Istenre. Mert az ember arra van megteremtve, hogy Isten képű legyen. Mi az, ami Krisztusivá tesz bennünket? Mi a dicsőség célja? Az, hogy elváltozzunk dicsőségről dicsőségre. Miért vagyunk Isten képű emberek? Mert a dicsőséget tudjuk hordozni. Az Isten jelenlétét tudjuk hordozni. A dicsőség szó, a Szent Szellem jelenléte és a kenet 3 nagyon fontos fogalom. Letisztázom előtte, hogy ne tud azt mondani majd a királyi trón előtt, hogy a Lajos nem mondta el neked. Az első dolog, a Szent Szellem jelenléte, az nem ugyanaz, mint a dicsőség jelenléte. Van Szent Szellem jelenléte, és van dicsőség jelenléte. A dicsőség jelenléte az egy magasan kvalifikált minőségi isteni erő megnyilvánulás. Például, amikor Péter árnyékától meggyógyultak az emberek, az azt jelentette, hogy Péter nem csak hogy a Szent Szellemmel töltekezett be, hanem elhitte azt, hogy van egy magasabb szintű kitöltés, a dicsőség szintje. Hogy rajta keresztül a dicsőség át tud sugározni az utcákra, és meg tudja őket gyógyítani a dicsőség. És amikor az árnyékától gyógyultak, az árnyéknak nincsen anyaga. Az árnyék az azt jelenti, hogy van egy ember, akin akkora kenet van, hogy már sugárzik. És ez a sugárzó erőbe, ebbe a fény nyalába, aki belelépett Jeruzsálembe, az mind meggyógyult. Mert tudták, a gyülekezet föl volt készítve, meg volt tanítva, hogy amikor jön Mózes le a helyről, emlékeztek rá, mondták a prédikációba, akkor sugárzott a feje. Mert az Isten dicsőségével találkozott. És Péternek a háta, az egész lénye sugárzott a dicsőségtől. Mert tudta a nép, hogy van több, mint a Szent Szellem jelenléte. És ez a megnyilvánuló jelenlét úgy hívják, hogy Sekina dicsőség. Ez árad ki Péteren keresztül. Mert Péter akármennyire bukott volt, helyre tudta őt Isten állítani, és be tudta őt vinni ebbe az elhívásba. Valószínű tanította őket Jézus 50 napon keresztül, hogy jön-e majd a Szent Szellem, utána pedig jön az erő, és az erő pedig meg tud majd nyilvánulni az életetekbe, és a dicsőség visszaáll Jeruzsálembe, és megváltoztatja az egész népet. 3000 ember tud Isten felnyalni, megtéríteni a dicsőségen keresztül. És amikor Isten jelenléte van a gyülekezetekben, az egy alapszint. De van egy magasabb színvonal, amit már nem akarunk elérni. Nem akarunk belépni ebben a magasabb színvonalba. Azért mennek félre a dolgok. Mert nem talál a pásztor olyan embereket, akik a dicsőség alá rendezik az életüket. Amúgy a te céljaid, elgondolásaid, életvezetésed és a te érdeket fontosabb a dicsőségnél, ezért megy félre az Istennek a munkája. Azok a személyek pedig, akik tanítanak erről, azért van a konfliktusban azokkal a juhokkal, akik ezt nem értik, mert az életükben fontosabb dolgok vannak, mint Isten. Mondom még egyszer, Róma levél azt tanítja, az egész világ azért bukott el, azért lett ilyen a világ, mert nem adtak neki dicsőséget, és felcserélték Isten dicsőségét hamis dolgokkal. Hiába való dolgokkal. Azt mondja itt az Istennek az igéje, hogy ő Józsué és Káleb bemegy, mert más szellem volt vele. Én ezt úgy látom, hogy ez a más szellem, ez a dicsőségnek a munkája. Tudod, Józsué hol volt? Rendszeresen megtapasztalásra és betöltekezésre. Hová ment Józsué? Mózesnek a sátrába. És nem akart onnan kijönni. Ez azt jelenti, hogy azok a személyek, akik a nép, akik látták a dicsőséget, azok eltávolodtak a dicsőségtől. És Józsué volt az egyedüli személy, aki közel akart menni. És Isten eleve elrendelése az volt, hogy az egész nép bemenjen abba a dicsőségbe, amiben Mózes is belement. És nem akartak belemenni. És amikor Mózes találkozik Istennel, onnantól kezdve már drogos. Onnantól kezdve már függő. És azt mondja Isten neki, hogy beviszem a népet rajtad keresztül, mégis megbocsájtok. És erre ő azt mondja, és ez a program már beindult, de bizony a lélekén betölti az Úr dicsőség az egész földet. Ekkor már Mózes tudja, hogy nem a Kánán csak a cél, hanem az egész föld, hogy Izrael kivigye az Isten dicsőségéből a célt, az üzenetet, a jelenlétet, és elvigye az egész földre a dicsőséget. Az Izrael el van hívva erre a dicsőségre. Mózes elhiszi ezt. És ekkor azt mondja neki, Istennek azt mondja, figyelj ide, ki jön velem? Azt mondja, egy angyal küldök, és ez Krisztus volt. És azt mondja, hogy jó dolog, ha Krisztus mellettem van, de még jobb az, ha bennem él Krisztus, rajtam él Krisztus jelenléte, és az a dicsőség, ami Krisztuson van, amit láttam a hegyen, az a dicsőség rajtam is rajta van, és látni akarom közelebbről ezt a dicsőséget. Én akarom megtapasztalni, személyes dicsőség megtapasztalást akarok. Nem elég, hogy mellettem áll Krisztus. Akarom látni ezt. Azt mondod, hogy mondjak erre példát az Új Szövetségben. Mikor a görögök oda mennek Jézushoz, hogy látni akarjuk Jézust. Erre Jézus azt mondja, pontosabban nem tudom fogalmazni fejből 100%-ig, de ez a lényeg, hogy az embernek a fia meg fog dicsőítetni. És a gabona maga, ha elhal, akkor terem sok gyümölcsöt. Ezzel azt mondja a görögöknek, hogy a dicsőséges Krisztust lássátok meg. Ahhoz viszont meg kell halnotok. Mert élvén ember Krisztust nem láthatja. Sem Isten nem láthatja élvén ember. Mert a dicsőséget azok látják csak, akik meghalnak, hogy lássák a dicsőséget. És egy generáció, ha nem hal meg a dicsőségért, akkor élő emberek akarják meglátni a dicsőséget, azokat viszont fölnyalja a dicsőség, mert Isten dicsősége megemésztő tűz.
Amen.
Idő előtt vagy meghalnak keserűségben, méregben, meg nem bocsájtásban. Mondom még egyszer, beviheti őket Isten az ő jelenlétébe, de nem tudnak. nem tudnak olyan koszorút kapni, aminek az lenne, hogy dicsőség koszorúja. Mert a dicsőség koszorúját azok nyerik, akik kitartanak nyomorúságban, ínségben, lehetetlenségben is a dicsőségért. Hogy akkor is meg akarják látni a dicsőséget. És ez választja el ezt a két típusú ember. Dicsőségkereső ember, meg a testi dolgokat kereső Isten, Isten embere, aki keresi a testi dolgokat, mellette van egy hobbi kereszténysége, elmegy gyülekezetbe. Olyan szintre viszi le Isten, hobbi Isten. Valakinek a horgászat a hobbija, valakinek meg a gyülekezet, meg az Isten. És a hobbi emberekkel nem lehet mit csinálni. A hobbi emberek azok hobbiként élik a szellem életüket. Az Isten kereső emberek pedig felelősséggel, hogy átadják a dicsőséget a következő generációnak. Mit mondott Malakiás Istennek az igébe, hogy nem tudja Isten megáldani az atyákat és a fiakat, ha a szívük nem vágyik arra, hogy átadás történjen. Mit kell átadni? Élés szelleme mit adott át? Mit adott át Elizeusnak Isten szelleme? Mit adott át Elizeusnak? És Elizeus mit adott át, Illésnek? És Illés mit adott át Elizeusnak? Mit? A keretet! A keretet! Mire vágyott Illés? Hogy lássa a dicsőséges Istent! Lássa a keretet, amiből él! Lássa azt a pófitai szellemet, aki küldve van rá, de nem volt neki elég! Tudta Isten, milyen Illés? Hogy belerokkan, hogy az Izrael nem látja meg a dicsőséget. És ott van, Elizeus. Mit reprezentál Elizeus? Azokat a hitembereket, akik azt mondják, hogy Illésen volt kenet, de tud növekedni a dicsőség. Tud növekedni a dicsőség. Tud növekedni a dicsőség. Kétszer akkorát kérek. Kétszer akkorát. És olyan kenet, olyan dicsőség volt Elizeuson, hogy a csontjaitól meggyűrültek emberek. De ő se tudta átadni ezt az üzenetet, ezt a titkot. És végezetül mutatok egy igét. Hogy hol van a dicsőség? Azt kérdezed, hol van a dicsőség? És ezen el fogsz állulni. Ha nem állulsz el, azért van, mert kemény a szíved. Azért van, mert kemény a szíved, mert a dicsőség nélkül megkeményedik az ember szíve. Isten jelenléte tudja az ember szívét megtörni. Kolosse 1, 24. Most örülök a ti életetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért, ami az egyház. Tehát Pál tudta jól, hogy szenvedni fog azért, hogy a dicsőséget meg tudja osztani. Az egyik részben azt mondja Pál, hogy dicsőség és gyalázat által is hordozza a szolgálatát. És ezen elmélkedtem, hogy feldolgozhatatlan az, hogy Pálon rajta van egy dicsőséges kenet. Olyan kenet, hogy a testére önti, tölti vagy szorítja a keszkenőket, elviszik és meggyógyulnak emberek. Tehát a bőréről sugárzott a dicsőség. Különleges csodákat tett Pál. És olyan kenet volt a testén, hogy rátette a keszkenőt a testére, a bőrére, elvitték emberek és meggyógyultak és démonoktól szabadultak. Na most ez az ember azt mondja, hogy dicsőség és gyalázat által. Ez hogy működik? Azért, mert amikor a dicsőség rád jön, és az Isten hatalmas jelenléte, akkor üldözni fognak téged, mert a sátán legnagyobb gyűlölete és a legnagyobb botránya a szívében, a személyiségében az, ha meglátja valakin a kenetet. Mert tudja jól, hogy az ember Krisztusi. És ha kilő egy felkentet, akkor kilő egy óriási nagy tervet a mennyből, mert a kenet végzi el az Isten tervét, és nem a szolgáló végzi el Isten tervét. Ezért fogalmaztam azt meg, miközben tegnap tanítottam, hogy mi a kenet. A kenet az egy katalizátor, az egy cső, amin keresztül árad Isten jelenléte terve, hogy megvalósuljon a földön a menny. Mondom, a kenet egy csatorna. Az ellenség mindent felhasznál majd, hogy megállítsa a kenet tanítását, rajtad, a gyülekezetedben. Mindent megtesz. Mert ha a kenet tanít egy gyülekezetbe, akkor a kenet az életminőségedet más kategóriába vezeti. A kenet az életminőségedet más kategóriába vezeti. A kenet mindig fogja a hiányaidat kezelni. Mert a kenet a teljesítőképességedet kiemeli az átlagosból, az általánosból, és megnöveli a teljesítményképességedet. A kenet egy magasabb rendű információt közöl, titkot, amit nem látsz meg a földi szemeddel és a földi szíveddel, csak a kenet tanításán keresztül. Mert az egyház nem arra van elhívva, hogy földről tanítsák, hanem hogy mennyből tanítsák. A kenet a világ mindenség leghatalmasabb ereje. Erre ácsingozik a sátán. Soha nem fogja megkapni, az utolsó pillanatban hamis csodákat fog tenni, hogy bebizonyítsa, hogy nagyobb az ő kenete, mint az Istennek a kenete. De nem fog működni. Mert végén kudarcra lesz ítélve. De mindent megtesz, hogy a kenetistákkal, tehát akik szeretik a kenetet, azokat legyőzze, de nem fog menni. Tudod, mit jelent a kenet? Ki tudja, mit jelent a kenet? Tegye fel a kezét, aki tudja, mi az, hogy kenet. Persze, hogy nem tudod, mert nem a kenet tanít, Ha te a keretes vagy, akkor kikeresed, és az életed lét eleme lesz. A minden porcikád azon lesz, hogy megtud, mi az, hogy kenet. A kenet azt jelenti, hogy egy illatos kenőcs, ami bedörzsölésre való. Bedörzsölés jelent a kenet. És Isten a jelenlétét azért adja, hogy beléd legyen dörzsölve. És hova dörzsöli legfontosabban Isten? A szívedbe. A szívedbe dörzsöli Isten jelenlétét. Hogy értsd, megértsd a jelenlétnek a titkát, hogy hogyan tud növekedni rajtad Isten jelenléte. Ma elmondtam neked, mit jelent a kenet, mit jelent a Szent Szellem jelenléte, egy átlagos jelenlét, és a harmadik pedig a dicsőség is szóltam ma. Hogy a dicsőség Isten megnyilvánuló munkája egy helyen, mikor nem általános dolgok jönnek létre, hanem extrém csodák, extrém jelek, és felgyorsítja a gyülekezetnek az Isten felé való növekedését és fejlődését. És mondok még valamit, hogy én elneveztem a gyülekezeteket, egy negyedik szint, ez a dicsőség, a Szent Szellem, és van egy harmadik szint, én szerintem a majdnem meglátta Isten dicsőségét. És a legtöbb gyülekezet majdnem meglátja Isten dicsőségét a Földön. Ők a majdnem keresztények. Én nem akarok hozzátartozni. Én januárban hoztam egy döntést, hogy én nem leszek a majdnem keresztény. Majdnem láttam az Urat. Majdnem megtapasztaltam a dicsőség titkát. Majdnem láttam az Urat. Majdnem tudtam töltekezni azzal a bölcs szellemmel, ami Istenben van. Majdnem átadtam a fiamnak, az Istennek a tervét. Majdnem átadtam a feleségemnek, az Istennek a teljes üzenetét, teljes evangéliumát. Nem akarok majdnem ember lenni, hanem be akarok menni abban a jelenlétben, az enyém, ami miatt Isten fia meghalt értem, ami előre le van gyártva számomra, ami a születésem előtt már ki volt porciózva számomra, én abban a dicsőségben akarok élni, mert tudom, hogy van több. Én az Illés szellemét akarom, azt a szellemet, ami Elizeusban már dupla keretet kért. Én azt a szellemet akarom, én 4-szeres, 5-szeres, 10-szeres a keretet akarok, mint Illésem volt. Most örülök a ti életetek való szenvedéségnek, 25. Amelynek lettem én szolgájává, Isten sáfársága szerint, amelyet nekem adott tirátok nézve, hogy betöltsem Isten igéjét. Sáfár lett, a dicsőség sáfárja, Pál. Tudnélek, ami a titkot, titok, mondd meg, hogy titok. Amely el volt rejtve, ősidők óta, nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek. Mi ez a titok? Akikkel Isten meg akarta ismertetni azt. Érdekel? Mi ez a titok? Érdekel, hogy el van rejtve valami? Én most felfedem előtted, hogy milyen nagy a pogányok között, mert titok. Dicsőségének gazdagsága. Azt tudni illik, hogy Krisztus ti bennetek van, a dicsőség ama reménysége. Krisztus bennetek van, a dicsőség reménysége. Krisztus bennetek van, a dicsőség reménysége. Kicsoda ez a Krisztus? Zsidó 1:3. Zsidó 1:3. A dicsőség reménysége kicsoda? Aki az ő dicsőségének visszatükröződése, az ő valóságának képmása, aki hatalmas szavával föntartja mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ült a felségesnek jobbjára, a magasságban. Ez a Krisztus. A Krisztus az Isten dicsőségének a képmása. Krisztus tudod kit másol? Az Atyát. Az Atyát. Tudod miért volt dicsőségben Jézus a földi szolgálat alatt? Mert másolta az Atyát, és tudta, hogy a dicsőségben, és ő ezért az Atya dicsőségének a visszatükröződése. Tehát ő szerette a dicsőséget, és olyan embereket keres, akik át akarják venni az ő dicsőségét. És a János 17-et azóta is imádkozza fönt a mennybe, bizonyos részeit. Atyám, add, hogy a dicsőség bemenjen a földre a gyülekezetekbe, és egyek legyenek, és az a szeretet, ami én és te közötted volt, ugyanaz át tudják élni az Isten jelenléte által. Jézus mit mond? Jobb nektek, ha elmegy, elküldöm hozzátok a Szent Szellemet, mert megtérítiteket mindenre. És elmegy, eljön a Szent Szellem, és elhozza a fiút és az Atyát. És azt mondja Isten, megjelenik a gyülekezetbe, és azt kérdezi, testvérek, a gyülekezetbe kerestek engem, vagy megengeditek, hogy a templomotokban ott legyek Úrnak. Megkérdezi Isten, elhiszitek el, amit Jézus tanít, vagy nem hiszitek el? A Szent Szellem megkérdezi, akarod-e, hogy az életedet megváltoztassam, és bemenjek a lakásodba, a templomodba, a szívedbe, és átalakítsam az életedet, vagy egy vallásos, háborúskodó, gyűlölettel teljes generációt akarsz látni magad szemed előtt. Mert ha jön a dicsőségem, engedd meg, hívj a dicsőségemnek, majd ő elvégzi azt, amit te nem tudsz elvégezni. Amen. Amen. És akkor nem leszel töltető ember, hanem megváltoztat téged Istennek a szelleme. A Malakiás könyvében, pedig befejezem a Malakiás könyvével, elmondom, hogy hova jön vissza Jézus Krisztus. Kikhez jön vissza Jézus Krisztus? Malakiás 3:1-2. Íme elküldő én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat. És mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Ími eljön, azt mondja a seregek ura, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosónak lúgja, és ül, mint ötvös, vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat, ezüstöt, és igazsággal visznek étel áldozatot az Úrnak. És kedves lesz az Úrnak a Júda Jeruzsálem étel áldozatja, mint a régi napokban, és előbbi esztendőkben. Amen.
Amen.
Tehát mit mond Isten igéje? Hogy a templomba jön vissza Krisztus. És erről emlékeztem, hogy melyik templomba? Nem csak a Jeruzsálemben lévő templomba, ami ezredes királyságig fönn fog állni, hanem a mi templomunkba is.
Amen.
Isten a templomunkra kíváncsi. És hogyha végigolvasod az új szövetséget, például Efézus 2-ben azt mondja az ige, hogy felépítetvén és össze, egy renddel összerakatatván növekedik szellem által templommá az egyház. Ezt mondja az Istennek az igéje. Hol van a fejlődés? Melyik gyülekezetben? Ahol templomok készülnek. Nem templom, templomok. Mi a kettő közötti különbség? Nem házakat építünk, hanem belső templomot. Fölépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület, hallod? Az egész épület, nincs olyan gyülekezeti tag az egész világon, aki azért épülne, mert ezt nem érti meg. Mindenki, aki ezt megérti, egész épület szép, rendelt, ragadatlan, szó szerint összeillesztetvén, összeillesztetik, nevekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a szellem által. Mondom, hogy szellem által.
Szellem.
A szellem által. Mi az, ami összeilleszti, szép, rendel az egyházat? Az Isten jelenléte. Az Isten dicsősége. Figyelj, ha nincs rend a gyülekezetedben, meg ne próbálj rendet csinálni. Erre csak Isten szelleme képes. Akkor engedd el őket. Engedd el az egészet. És mondd azt, Uram, nem nyúlok bele a te munkádba. Én nem leszek torz, követelőző, erőszakos ember, és nem leszek házi bálványimádó.
Amen.